Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk ismét, ez a Millás reggeli továbbra is a Rádió Café 98.0-án, április 17-e szerda reggel van, 8 óra 10 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a hallgatók is, akik a 0636980980 SMS, WhatsApp és Viber számra írnak nekünk.
Meg a Messenger alkalmazással a Facebook oldalunkon, azt mondja Gábor, meg kellett volna kérdezni a kerékpár klubos lányt, hogy az elmúlt 20-30-41 évben hallotta-e bárkitől, hogy felpattanok egy cangára. Mert hogy ilyet élő ember biztos nem mond. Hát én mondom.
A cangát használom?
Igen.
Nekem utka az ütött,
canga, eszembe, bringa,
elkezdek gyűjteni ilyen kifejezéseket, amit a, és a fiammal, a fiaimmal fogom csekkoltatni.
Ja, uh-huh.
Hogy tudja,
hogy elég rizzem még a kifejezés?
Igen, a legrázósabb az, hogy egyáltalán tudja, hogy mi az, utána meg az, hogy használják-e.
Nagyon érdekes. Annyira felgyorsult a nyelvhasználat, ez a zsargon használat a fiataloknál, hogy az alfa
lett.
Generáció már nem tudja, hogy miről beszél az Z generáció.
Igen.
Az Z, hogy az Y, és például ez a Riz, ez egy, az egyik ilyen.
Igen.
De én azt gondolom, hogyha hazamész, és bár a te gyerekeid ezt már nem tudják, de a kisebb gyerekeknek még lehet azzal vagizni, hogy nagyon fire vagyok.
A kicsinek még lehet
sapkát,
vagizni, de
ugye?
kicsit idősebb ezek, lesz az a gyerek, akkor
a
meg rémciki leszel, hogyha ilyeneket mondasz, és le leszel oltva, hogy ezt most fejezd be, mert...
Azt én tudom.
Ugye?
Ugyanis az én gyerekeimet ezzel lehet kihozni a sodrukból,
persze.
Leginkább, hogyha azokat a szavakat használom, amiket ők használnak.
Én is megkaptam, amikor 14-esek voltam, hogy ne öregítsem az ő szavaikat.
Így van.
És ne összeöregezem.
Nyelvtan nácik lettek a gyerekeink.
Abszolút,
hogy jutottunk ideig?
Abszolút, igen.
Na de most tök más témánk van, mégpedig...
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló.
Millás reggeli.
Egy izgalmas eseményről fogunk beszélgetni, az Élet a belső sávban vezetői csúcs találkozóról. Ez a harmadik Life in the Fast Lane esemény, és Nagy Bélával, a Comline Budapest Kft. Tulajdonosával, vezető trénerével fogunk erről pár szót váltani. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok! Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye ennek az alcíme, hogy csak a konkurensednél kell gyorsabb légy, ugye ez olyan, mint amikor a tőzsdések azt mondják, hogy nagyon egyszerű tőzsdézni, hiszen vegyél olcsón, adjál drágán, és már kész is a nyereség.
Ez a medve támadásnál van, hogy csak a másiknál
igen,
kell, hogy gyorsabb legyél.
Ugye itt is a jó hangzik, hogy pusztán a konkurensednél kell, hogy gyorsabb legyél. Szóval miről szól ez a csúcs találkozó, mi lesz itt?
Igen, alapvetően a koncepció az, hogy ha van sebességünk, ha van gyorsaságunk, ha gyorsan tudunk reagálni, akkor mindig előnyben tudunk maradni, vagy legalábbis gyorsan észre tudjuk venni, hogy mi a helyzet, és talán jó irányba tudjuk kormányozni a hajót. Ez kifejezetten egy tapasztalatátadás céllal létrejött konferencia, vezetőknek szól, tulajdonosoknak, értékesítési vezetőknek.
Uh-huh. Ugye ez a Comline szervezésben, egy kicsit a cégről is beszélgessünk, hogy ti mivel foglalkoztok, és hogy jött ez, hogy ti vagytok a főszervezői, vagy ennek a csúcs találkozónak az összetartói.
Igen, hát a cég az 28 éves most már, ugye ilyenkor már óvatosan mondom el, bár most nem látják a hallgatók az arcomat, de ugye ez már akkor azt ráéri az emberre. Mindig is a felnőtt képzésbe, tanácsadásban dolgoztunk, és a specialitásunk az volt, hogy az értékesítést támogassuk először, mert a 96-98-as években, amikor magyar cégekhez oda mentünk, azt mondták, akarják a képzést, de előbb pénzt kell keresni. Ezért mindig előbb az értékesítést kellett helyre rakni. Uh-huh. Ezért ez volt mindig a fő csapás irányunk. Értékesítőkkel, értékesítési vezetőkkel dolgoztunk. Imádjuk, amit csinálunk. Most már azért nagyon-nagyon sok, több mint 10 000 értékesítőn túl vagyunk. Évente 100-120 céggel, cégvezetővel dolgozunk. És azt gondoltuk, hogy annyi tapasztalat mögöttünk van, annyi jó cég van, akikkel együtt dolgoztunk, ha ezt a tapasztalatot megosztjuk, akkor erre kíváncsiak lesznek és jönni fognak.
És talán ez a most még fontosabb, ugye, ha visszaemlékezünk rá, biztos ki lehet majd mutatni tudományosan egy ilyen felgyorsulást az üzleti életben is, hogy mennyire kell a változásoknak egyre gyorsabban, változásokban helytállni, de az biztos, hogy a Covid óta ez egy nagyon eklatánsan jelentkező dolog.
Hihetetlen mértékben gyorsulunk. Tehát persze vannak olyan elcsépelt dolgaink is, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia 2-3 havonta megváltoztatja a technikákat, de ennélkül is hihetetlen gyorsan változunk, hiszen a kommunikáció nagyon gyors, rengeteg platformon lehet információt szerezni, adni, és hozzá vagyunk szokva, hogy nincs időnk semmire. Tehát tényleg így van, hogy az idő az pillanatnyilag ellenünk dolgozik, ezért a tapasztalat az értékes.
De ennyi idő alatt ti is ezt így végig néztétek és végig éltétek, hogy egészen más volt az értékesítői szakma, és mások voltak azok a kritériumok, amik érdemes volt, vagy azok a skillek, amit érdemes volt jó kicsiszolni, hogy menjen flottul az értékesítés, mint mondjuk a napjainkban. Tehát folyamatosan még mindig nyilván számít az ember, de azért nagyon sok az, ami technológiai kérdés, ami online csatornákon történő értékesítés.
Igen, ez ugye egyben könnyebbség és egyben nehézség az ügyfeleknek, hiszen az ügyfél bárhol utána tud nézni. Olyan információk birtokába tud jutni, hogy mire odaér az értékesítő, lehet, hogy többet tud az adott dologról, mint az értékesítő maga, ha mondjuk egy kezdő értékesítőről van szó. De pont ezért értékelődik fel az értékesítőnek a szerepe, hogy ebben a rengeteg információban hogy tudja úgy eligazítani, vagy hogy tud úgy utat mutatni az ügyfélnek, hogy tényleg jó döntést hozzon a végén, és ne azt a döntést hozza meg, ami a leghangosabban szól, vagy a legtöbbször érte el, ami koráncsa biztos, hogy a legjobb éppen neki. Uh-huh. Az értékesítésnek a szakmája, vagy ha tetszik, akkor a fontossága most épp ez.
Ugye ez egy ilyen értékesítési fókuszú, de mégis egy vezetői csúcstalálkozó, és a vezetői létről olvastam itt az oldalatokon pár gondolatot, hogy ez egy magányos műfajként apostrofáltátok. Ez mit jelent?
Egyedül vannak a csúcson?
Hát de igen,
a döntéseikkel visz mindennel?
Igen, ugye azért, amikor ügyvezetőkkel, tulajdonosokkal dolgozom, akkor felszoktam tenni azt a kérdést, hogy srácok, ti hova tudtok fordulni azon ki, vagy a falhoz? Mert hogy ugye kivel tudja megvitatni azt a problémát, azt a kétséget, azt a belső, nem tudom én, hezitálást, ami éppen foglalkoztatja, hogy tényleg jól döntsön. És ugye, ha összeültetünk hasonló embereket, hasonló pozícióban lévő embereket, akkor viszont szabadon tud gondolatot cserélni. Pont ez a lényeg a dolognak, hogy itt kiteheted az asztalra, itt kiteheted a kérdésedet, és választ fogsz rákapni, mert a másik is ezért jött ide. Mm. Ő a legjobb tudása szerint a saját válaszát megadja, cserébe azt várja tőled, hogy te is ezt tedd. Itt nem rinyálás az, hogyha kiteszek valamit.
Világos, ugye ez a harmadik ilyen típusú rendezvény. Milyen, tehát honnan jönnek a vezetők, milyen cégektől, és itt most gondolok nagyságrendre is, meg gondolok területekre is, hogy mi a jellemző. Van-e jellemző egyáltalán, vagy nagyon sokszínű a társaság?
Sokszínű a társaság, és pont erre törekszünk is. Tehát a mezőgazdaságtól egészen a pénzügyi tanácsadó biztosítás területen dolgozó cégekig itt lesznek. Pont az a lényege a dolognak, azt tapasztaltuk, hogy amikor vezetőkkel dolgozunk, akkor sokkal értékesebb, ha olyan csapatokat hozunk össze, akik több területről jönnek, iparból jön, szolgáltatásból jön, azon belül is több területről jön, mert más nézőpontokat, más prioritásokat, más fontosságokat oda tudnak tenni az asztalra, amire az egyik nem gondol, mert az ő gondolkodásmódjába, az ő kerékvágásába ez nem volt eddig fontos. De ha meghallgatja azt a megoldást, ami a másiknak viszont bevált, akkor azt tudja saját magára adaptálni.
És ezért nagyon jó, gondolom, a best practice-ben az, hogy tényleg ott van a tapasztalat. Tehát mondjuk ő bele mert vágni valamibe, akár csak mondjuk a legfrissebb dolog az AI, amit említettél, ez egy nagyon nagy kérdés, erről sokat beszélgetünk, akár döntéshozói fejből is, pont hétfőn beszéltünk erről, hogy milyen kontraérvek vannak a döntéshozóknál, miért nem akarnak belevágni. Ugye legtöbbször a pénz, a munkaerő, a nem lehet tudni, hogy mi lesz az eredmény. Hát ott gyakorlatilag rögtön megtudja egy másik vállalatvezetőtől.
Így van. Én azt gondolom, ez a része ez felbecsülhetetlen, hogy egy laza környezetben úgy tudok magamévá tenni tapasztalatokat, hogy tudom, hogy a másik valóban meg is csinálta. Ezért nem az, hogy én kiállok és elmondom, hanem oda hívjuk azt, aki ezt megcsinálta. Ezért vannak előadóink, ezért hozok a területről olyan példákat, aki azt tudja mondani, hogy innen indultam, ide érkeztem, ez volt a gondolat, ez lett az eredmény.
Kicsit nézzük is meg a rendezvény vagy a találkozónak a felépítését. Ugye ez április 30-án lesz. Mire számíthat itt az ide látogató?
Gyakorlatilag lesz 4 olyan előadónk, akik valóban a saját vállalkozásuk egy-egy elemét kiemelve tartanak egy-egy témában előadást. Lesz, aki arról fog beszélni, hogy tavaly hogy indított el egy nagyon agresszív piacszerzési stratégiát, és milyen elemei vannak, mi volt az erőssége, mi volt a gyengesége, hogy kellett korrigálni, hol tartanak most módszertan. Lesz egy olyan, ahol egy tulajdonos és egy alkalmazott értékesítési vezető fog arról beszélni, hogy a tulajdonos hogy tudta azt megtenni, hogy átadja a stafétát az értékesítési vezetőnek, és közben hogy építettek fel egy értékesítési csapatot, hogy stabil és sikeres is legyen az értékesítési vezető. Ugye ez mostában nagyon kérdés, a staféta váltás.
Igen, hogyne, abszolút.
A harmadikunk az pedig arról fog beszélni, ő egy régi barátunk, most már 10 éve kint él Amerikában, hogy milyen a új ajánlatadási trend odakint. Hogyan adunk ajánlatot úgy, hogy az azonnal tessen. Aha. Igen, érdekes lesz. A negyedikünk pedig, hát amit ti is mondtatok már, mesterséges intelligencia. Van egy csoport, ahova járok, és az egyik csoport tagunknak van egy startup vállalkozása, és ő őrült. Nem tudom hány AI alkalmazást vezetett már be a cégbe, az ügyfélszolgálattól kezdve a nyilvántartásig, a probléma megoldásig, és ő erről fog beszélni, és hoz nagyon konkrét alkalmazásokat, és nagyon konkrét alkalmazási tapasztalatokat.
Itt az ajánlatadásnál gondoltam arra, hogy ilyen workshopok is lesznek, végül is egy nagy tréning cég vagytok, tehát nyilván jó lenne ott valamiféle...
Ki nem hagynánk, ugye?
Azért a saját, trükköt.
Saját árnyékunkon nem tudunk átlépni, hát ugye az előadókon kívül, ugye ez már most szokás jog, van egy 6 körasztalból álló forgó színpadunk, ugye a vendégeinket, akik eljönnek, a résztvevőket beosztjuk a kerekasztalokhoz, és minden kerekasztalnak van egy saját témája, és fél órában azt a témát közösen, egy, mondjuk azt, hogy közös gondolkodással, tapasztalat átadással megvitatjuk. És ezért mindenki, biztos vagyok benne, hogy valami olyan konkrét ötlettel, olyan konkrét megoldással fog felállni, ami nem volt meg, amikor odaérkezett.
Az idei év, meg hát még az elkövetkezők, mert sajnos olyan kihívásokkal szembesülünk, hogy amik nem ilyen egy pillanat alatt megoldódó kihívások, ráadásul ilyen sok területről jön, tehát van geopolitikai, van gazdasági, van környezeti kihívások, ezekkel is foglalkoztok, majd terítékre kerülnek ezek a problémák?
Én próbálom úgy koncentrálni és úgy fókuszálni a témaköröket, hogy azok legyenek elsősorban, ami minden nap ott van az asztalukon, a mindennapi működésben, legyen az akár, milyen árpolitikával tudok most például érvényesülni. Azért 24 első negyedéve nagyon jól megmutatta, hogy azért nagyon észnél kell lenni, hogy a komoly infláció után most mindenki nagyon szeretne spórolni, és hogy lehet még a fedezetet is megtartani egy jó árpolitikával.
De most ugye... bocsánat, még a legutóbbi, amikor már tényleg mindenki reménykedik, hogy lábra áll a kiskereskedelmi forgalom, még a legutóbbi adat is visszaesést
pontosan
mutatott.
Így van. Pontosan így van. És ugye ebben úgy, hogyan tudok úgy túlélni, ugye erről beszélgettünk, sebesség, hogy tudok úgy reagálni, hogyan változtassam ugye a másik asztalnak a témaköre, a termékportfólió. Hogyan változtassam a termékportfóliómat, hogyan tudom kiszolgálni a piacomat úgy, hogy a maximumot én hozzam ki belőle. De klasszikus témák is lesznek, hogy tudom megtartani az értékesítőimet, hogyan motiváljam őket. Vagy ha már a stratégiáról beszéltünk, mennyire fontos, hogy a stratégiát ne csak a vezető értse, hanem mondjuk esetleg az értékesítő a piacon felismeri, hogy ezek azok a stratégiai elemek, amit nekem most be kéne tartani, vagy pedig nem. Tehát úgy szedjük össze a témákat, hogy tényleg napi rutinban azt tudja mondani, na most ez nekem fontos, hogy szerzek most új ügyfeleket, ha már mondjuk szűkül a piac, és nekem valahogy mégis a forgalmi volumenemet meg kell, hogy teremtsem, ugyanaz az ügyfél nem vesz annyit, hogy szerezzek újakat. És ha ott ül 10 ember egy asztalnál, és mondjuk 2-nek van jó ötlete, hogy én úgy szoktam csinálni, és a jó ötlet most csak arról szól, hogy neki bevált módszer, és azt mondja a másik, ó, ezt én is tudnám. Na hát akkor felbecsülhetetlen volt, hogy odaült, lehet, hogy a másik 5 asztal már nem is érdekli.
Igen. Mindig felmerülnek ilyen HR kérdések is a cégek házatáján, így azt mondja, hogy ott megkérdezni, hogy ez az értékesítői szakma, ez most hol tart? Mennyire nagy a megbecsülése, mennyire akarnak a fiatalok értékesítők lenni, és mennyire nehéz jó értékesítőt találni?
A tapasztalatom azt mutatja, hogy úgymond vannak született értékesítők, a született értékesítőn azt értem, aki nagyon közvetlen az emberekhez belemer lépni a másiknak az intim szférájába, és ők ezt lazán veszik, őnekik ez nem probléma, ők szívesen is képviselnek, értékesítenek számukra kedves vagy számukra értékes dolgot. De a társadalom többsége nem tartja magát jó értékesítőnek, ezért a társadalom többsége ettől fázik. És ugye nekünk ez a jó alapvetően, mert ezért van munkánk 28 éve, hogy mondjuk egy jó mérnök, akinek brilliáns terméke van, ezt hogyan vigye el a piacra? Uh-huh. Úgy, hogy a mérnök azt mondja, hogy én mérnök vagyok, hát én megmutatom neked, hogy ez mit tud, és ha kell, kell, ha nem, nem. De tudjuk nagyon jól, hogy a jóbornak is kell a cégért, tehát egy jó terméket ismerté kell tudni tenni.
És igen, hát ő meg van győződve róla egyébként, hogy az a legjobb.
Tehát,
hogy,
ugye... És annak mennie kéne, hát hogy miért nem viszik?
Hülye, mindenki hülye.
Hát igen. Ez így van. Ennek ellenére őket szeretem a legjobban képezni, mert hogy az értékesítés is egy olyan dolog, ami mögött törvényszerűségek vannak. És egy mérnök azonnal, ahogy felismeri, hogy ez a törvényszerűség, onnantól kezdve már azt mondja, akkor ezt is tudom irányítani, ezt is tudom úgymond kezelni, és onnantól kezdve már szeretik, de az elején, hú.
Igen, amikor mondtad, ugye, hogy mennyire szeretitek csinálni, akkor akartam besúvasztani azt a kérdést, hogy valószínű ezért is, mert egy elég produktív terület, amin dolgoztok. Ugye, ahogy mondtad, szabályok vannak az értékesítésben, az elsajátítható, az, tehát képezhető az egyén, és elég látványos lehet, hogy egy addig nem jól kereskedő, vagy egyáltalán se, hogy értékesíteni nem tudó valakiből lesz egy olyan, aki meg tud már értékesíteni.
Alapvetően pont ez jó benne, hogy annyira mérhető, amennyire csak lehet. Ugye a tulajdonosok, a megbízóink is ezt szeretik, hogy azért ez kimutatható, ez nem egy szubjektív dolog. Elmondhatja az értékesítő, hogy most már sokkal jobban szeretek, de a végén azért a kassa csörög, vagy nem.
Persze. Ez olyan, mint a nyelvvizsga, meg tudok-e angolul.
Igen,
ugye?
Igen.
Tehát lehet lobogtatni a nyelvvizsgát, hogyha bajban
igen,
vagyok, akkor jön a külföldi
igen,
partner.
Így van. Tehát az oklevél önmagában semmi, de ha a statisztika megmutatja a végén, hogy most már nem tudom én kiadott 5 ajánlatból 3-at tényleg lezár, azért az már
hát ez a cégeknek is jó hír, mert egy ilyen képzés után ott fehéren-feketén látszódnia kell.
Pontosan így van.
Tehát ti állíthatjátok, hogy nagyon jó szakembereket képeztetek, ahhoz az kell, hogy a bevétel is nőjön, és ha az nő, akkor elhiszi
így
a tulajdonos.
Van, hát van is arcunk hozzá, és kimerjük írni a weboldalra, hogy hány százalékkal lesz jobb a dolog.
Érdemes tehát többi infót a cégnek a weboldalán megnézni. Mikor lesz? 30-án?
Április 30-án, igen, a Parkin by Radisson Budapest Hotelban, és
Life in the Fast Lane,
így van, az élet a belső sávban vezetői csúcs találkozó, amiről beszélgettünk, erről a rendezvényről, és hát egyelőre nekünk az jött le, hogy ez egy igen hasznos lehet a vezetőknek, értékesítőknek. Nagyon köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk, és sok sikert a továbbiakban, meg a rendezvényhez is.
Én köszönöm, hogy meghallgatatok.
Nagy Bélával beszélgettünk, a Comlány Budapest Kft. Tulajdonosával, vezető trénerével.
Megyünk tovább egy zenével, a Public Service Broadcastinget többen szerintem onnan ismerik, amikor a Race for Space album megjelent. 2021-ben volt egy Bright Magic című lemez, ahol egy kiváló énekesnővel, Alejandro Casablancával működtek közre. Ez lett a Blue Heaven.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na és akkor nézzünk egy kiváló idézetet Nick Hornby-től, aki 1957-ben született ezen a napon. Van egy regénye, aminek magyarul az a címe, talán az Európa Könyvkiadónál, Európa Kiadónál jelent meg, szerintem igen, hogy Betoncsók, és az eredeti címe az, hogy Slam, 2007-ben jelent meg ez a regény, egy gördeszkás srácról szól, 16-17 éves srácról, akinek Tony Hawk nyilván a legnagyobb idolja, és ott vannak a plakátjai, próbálja utánozni Tony Hawknak a stílusát, trükkjeit, és képzeletben vele beszélget. Lehet azt is mondani, Tony Hawk a pszichológusa ebben, akinek kijönti a lelkét, elmeséli az életét, és hát ugye a Betoncsók innen jön, hogy természetesen a fő sztori az, hogy beleszeret egy lányba, és hogy a Betoncsók az innen jön, hogy a kemény ütések érhetik az embert gördeszkázás és szerelmi ügyekben is. Tehát ebből a regényben van az a mondat, amikor azt mondja a srác, utálom az időt, soha nem csinálja azt, amit szeretnél. De ezt
egyébként tényleg.
Mai napra is rá lehet
akkor
húzni.
Szeretnéd, mert valami nagyon kínos, hogy nem tudom, milyen helyzet, hogy menjen, akkor nem megy,
nem.
Amikor jól érzed magad, rohan, mint az itt. Hát, tényleg.
Borzasztó.
Tiszta.
És az időjárás az meg aztán pláne.
Na, az a
arról aztán mindig lehet morogni. Kiváló téma a small talkhoz. Úgyhogy Nick Hornbyt olvassatok, sőt, még nézhettek is, mert ugye a Popcsajok, stb. Szerintem az egyik legjobb feldolgozás, amit filmen elkövettek, természetesen olvasva is és nézve is zseniális.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Technológiai transfer cégekről fogunk beszélgetni, ezek az egyetemeken találhatók meg, vagy egyetemi tulajdonban, és mindez pénzügyi szakmai állami támogatással, hogy hogyan működik. Erről fogunk beszélgetni Barabás Rékával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Edukáció, illetve Tudáshasznosítási Igazgatóságának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
De nézzük, szerintem alapozzunk egy
nagyon
kicsit.
Nagyon fontos ez a tudástranszfer, mert hogy ugye elhangzott többször már, hogy pont az előző beszélgetésben is, hogy például egy mérnök nem lehet értékesítő, vagy hát nem jó értékesítő alapból, és pontosan ez a probléma a legtöbb esetben, hogy kutatás és fejlesztés, termékinnováció, egy csomó minden van, na de ez hogy kerül a piacra?
Így van. Ezen dolgozunk mi, vagy hát ebben próbáljuk támogatni az egyetemeket. Ugye mi is az a tudáshasznosítás először, tehát az egyetemek alapfunkciója ugye az oktatás és a kutatás volt egészen pár évtizeddel ezelőttig. Ez kiegészült egy úgynevezett harmadik missziós tevékenységgel, ami minden olyan tevékenység, ami nem az akadémiai szférán belül irányul, és arra, tehát az a célja, hogy hasznosítsa az egyetemen lévő tudást. Ez a tudáshasznosítás az iparban hasznosul ilyenkor. De hogyan is történhet ez, vagy hogyan tud új megújulni egy egyetem? Ugye ez nem csak nálunk okozott nehézséget, tehát ez Európa szerte egy komoly probléma volt, ezért próbáljuk vizsgálni folyamatosan a úgymond jó gyakorlatokat, mert ebbe nem csak nekünk tört bele többször a bicskánk, ha úgy tetszik, hiszen már az elmúlt két évtizedben több programmal indultunk neki az egyetemek felé, hogy hogyan tudjuk támogatni ezt a folyamatot.
És milyen egyetemekről beszélünk, tehát hol jellemző az, hogy van ilyen TTC projekt?
Egy kicsit visszább lépnék, tehát azt próbáltuk meg megérteni, hogy miért akadozik ez a folyamat, ez úgynevezett technológia transfer, miért akadozik a vállalatokkal való együttműködés az egyetemeken, és valóban, ahogy a kollégád mondta, tehát alapvetően aki kutatni tud, akinek nem tudom, az az élete, hogy az akadémiai életpályát végigvigye, és egy bizonyos témában rendkívüli módon elmélyüljön, az nem rendelkezik általában, mert nem is kell, hogy rendelkezzen management skill-ekkel, félsz,
sőt, sokszor nem is akar rendelkezni vele.
Hát nem is akar,
más az érdeklődése, más a tudása, igen.
Így van. És alapvetően az egyetemek felé sem volt az elvárás, mert hogy ez a Magyarországon az utóbbi egyáltalán 8-10 évben vált lehetségessé, hogy egy egyetem kiléphessen a piacra, és akár vállalkozást indíthasson, vagy vállalkozásba szálljon be, hogy hasznosítsa a tudást, hogy egyáltalán bevételhez jusson. Tehát, hogy ez egyáltalán nem róható fel, úgymond az egyetemeknek, és pont ezért kicsit fordítottunk azon a gondolkodásmódon, hogy adunk forrást egy egyetemnek, azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha eljutnál oda, hogy akkor te mostantól, vagy két év múlvától óriási bevételeket érjél el licenciajogok eladásával, meg spin-offoknak a nem tudom, alapításával, és vállalatokkal szuperül tartsad a kapcsolatot, hanem azt mondjuk, hogy akkor odaadunk neked forrást, 5 intézménynek egyébként, mert hogy ez egy úgy kis csoportos kísérlet, ha tetszik, az egyik egyetemvezető által egyébként pont modellfejlesztésként definiált projekt. És az a lényege, hogy nem az, hogy odaadjuk az eszközt, belökjük a mély vízbe az egyetemet, hogy úszon, hanem oda megyünk mellé, és próbáljuk együtt kikísérletezni, hogy ez hogy fog menni. Mert hogy azt mondjuk, hogy mi megnéztünk nagyon sok jó példát, nyilván olyan szakembereket próbálunk összegyűjteni az országból, akik ebben a folyamatban már korábban is részt vettek, de nem szabályozzuk le, hogy már pedig ez az útja az egyetemnek, hanem azt mondjuk, hogy szerintünk ez az utad, hozzá létre egy technológia transfer céget, pakolt ki oda az összes licencia jogolja hasznosítási a licencia hasznosítási jogot, ők hozhassanak létre spin-offot, ők hasznosíthassák a kutatási eredményeket, viszont mi végigkísérjük ezt a folyamatot, és ha bármilyen támogatásra van szükség, akkor mi ezt megtesszük, és megpróbáljuk megérteni, hogy hol vannak esetleges elakadások. És, tehát ez a cég, ez fontos, hogy tehát öt intézmény hozza létre.
Ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy kik ezek? Tehát melyik intézmények lehet tudni?
Igen, ez a Szegedi Tudomány Egyetem, a Debrecen Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és az Óbudai Egyetem. Uh-huh. Velük kezdünk el dolgozni. Az a cél, hogy tényleg kifejlesztünk olyan modellt, illetve modelleket, mert egyáltalán nem biztos, hogy egy nagy tudományegyetemnek ugyanaz az útja, mint egy kisebb, fókuszáltabb tudományterületekre rendelkező egyetemnek. És ezeket a modelleket aztán megosszuk a többi intézménnyel, vagy akár kutatóintézettel. Tehát, hogy nem az a cél, hogy akkor ezt az ötöt kizárólag elindítsuk egy úton, hanem hogy velük megértsük ezt a folyamatot, hogy mi kell ahhoz, hogy egy egyetem kapcsolódni tudjon a vállalatokhoz. És még nagyon fontos, hogy ugye, mivel tudományról beszélünk, ezért szerintem vissza lehet nyúlni akár ennek a területek a kutatásáig is. Ugye van a triple helix, meg a helix modellek, ami azt mondja, hogy alapvetően a kormányzat, a vállalatok és a felsőoktatási intézményeket az akadémia kapcsolatától függ az innovációnak a teljesítménye, fejlődése. És mi azt mondjuk, hogy alapvetően a NIU, illetve azon belül a Tudáshasznosítási Igazgatóság ebbe a Helix modellbe szállna be egy ilyen menedzserként, vagy tényleg egy ilyen generalista menedzserként, aki próbálja összekötni, itt baj van, akkor ide hozzunk szakértőket, oldjuk meg, üljünk le. Szóval, hogy ez egy nem izgalmas kihívás.
És mik a kezdeti tapasztalatok? Vannak-e már olyan kezdeti tapasztalatok, amiről be tudsz számolni? Hány ilyen kötésoldás jön létre? Tehát mennyit kell dolgozni azon, hogy ez elinduljon? Milyen a fogadtatása? Szóval a tapasztalatokról be tudsz-e számolni már?
Hát nagyon izgalmas. Most ott tartunk, hogy elkészítették az egyetemek az útmutatónk alapján a koncepciójukat, hogy hogyan szeretnék létrehozni ezeket a cégeket, amit mondom, hogy adtunk egy keretrendszer, de nyilván, ha valaki egy kicsit kilógott, mert hogy ő nem pont azon az úton indult el, amit mi jónak gondolunk, akkor nyilván, hogyha ez illeszkedik alapvetően a elérendő cél megvalósításához, akkor ezt támogatjuk. Most kiválasztásra kerültek a technológiai transfer cégek vezetői, akik alapvetően ipari tapasztalattal rendelkeznek, és tudnak egy ilyen sales house irányítani, és szeptember 1-én fog felállni alapvetően, tehát addigra kell elindulni ennek a tevékenységnek. Ez egy elég nagy előkészítő munka. Aha. Ezt az öt intézményt összehúztuk most egy workshopba, ez nagyon izgalmas volt. Mindegyik egyetemről jött egy olyan kutató, aki alapvetően már kapcsolódott vállalatokhoz, jött a TTC, tehát a Technotransfer cég vezetője, meg jött egy belső egyetemi vezető erről a területről. És nagyon érdekes volt azt nézni, hogy egymást győzködték olyan témákban, amiből alapvetően korábban ugye mi próbáltuk őket meggyőzni. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas ilyen tudás, megosztás, átadás történik, és elkezdték kirakni az intézmények a problémáikat, hogy milyen falakba ütköznek bele, és tényleg szerintem ez egy nagyon előremutató folyamat, mert egymástól tanulhatnak az intézmények, és mi tényleg próbálunk minden támogatást, akár jogi kérdések tisztázásában, szabadalmi kérdések tisztelésében megadni, és tényleg összekötni őket a megfelelő szakértőkkel. És ezután jöhet azt gondolom a vállalatok, nagy vállalatok becsatornázása, és ezzel párhuzamosan készítjük elő velük egyébként a Science Park koncepciókat is, mert az is egy fontos terület, hogy majd ezekre a kapcsolatokra épülhessenek infrastruktúrális beruházások, meg konkrét együttműködések is.
Egy utolsó kérdés, hogy lehet ennek folytatása, hogy itt most öt egyetemről beszélünk, milyen KPI-ok, milyen teljesítménymutatók teljesülése esetén van az, hogy esetleg tovább léptek és újabb egyetemeket vontok be ebbe a projektbe?
Hát nyilván ennek a területnek a sikere az évek múltán mérhető, aha, de azt gondolom, hogyha látszik az, hogy elkezdenek bízni egymásban a felek, tehát úgy, ahogy az egyetemek elkezdtek bízni bennünk, mert nyilván van egyfajta bizonytalanság, vagy bizalmatlanság a úgymond támogató, vagy tehát, hogy a kormányzati szféra felé is, a vállalatok elkezdenek bízni az egyetemekben, és az egyetemek elkezdenek nyitni a vállalatokban, akkor utána azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, és minél hamarabb egyébként el kell kezdeni megosztani a tudást a többi intézménnyel, mert már most látszik, hogy ilyen apró kérdésekre, ha együtt keressük a választ, akkor sokkal hatékonyabban tudunk előrelépni, mint hogyha egyedül próbálnak küzdeni az egyetemek.
Oké, nagyon izgalmas, és sok sikert ehhez a TTC projekthez is, többek között. És köszönjük a beszélgetést, szépen. Szép napot kívánunk.
Köszönöm, szervusz. Szép napot.
Barabás Rékával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Tudáshasznosítási Igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána jövünk vissza mi, és négyzetméter rovatban arról lesz szó, vagy rovatunkban, hogy új szintre értek a budapesti albérletárak már megint. Már 270 ezer forint az átlagos bérleti díj. Hát Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője majd elmondja, mire lehet számítani, hogyha valaki albérletbe szeretne menni. Ti maradjatok velünk, a hírek után jövünk vissza.